Csendes éjszaka volt. A lehorgonyzott hajók jelző mécsese ott ingott az árbócokon. Szembe velük hallani lehetett, amint belefut zúgva és isteregve a tengerbe a Tabasco folyam. Alig pityvallott, hátellenben a parton megszólaltak a dobok. Utána egyszerre elnyúlt jajgató hangszerek zaját hozta hozzájuk a szél, majd mélyebb kürt hangokat. Nyugtalanító, barátságtalan jel volt, de már elhatározták reggelre a kikötést. Hatalmas zsákokban cipelték fel a gyarmati portékát, aztán leeresztették a nagyobbik deregét, és előreindult egy kisebb kompánia. Egyszerre bocsáttatta le az összes ladikokat, úgyhogy mindegyikbe jusson muskétás vagy számszeríjas. Legelől ő ment, talpig vértben, kezében hatalmas pajzsal. Erősen iszapos talajra léptek, amerre lesodorta őket az ár. Láthatták, amint az indiánok színes, tarka festékes arccal zászlócskákat lobogtatva előnyomulnak. Még jóval távolabb voltak, hogy sem elérhették volna őket a nyílveszők, de hígeső módjára paskolták az öböl alacsony vizét. A számszeríjasok előrehajoltak. Kemény gyűrűvel vértezett ujjuk lassan tekerte az acélíjra feszített ideget, a cső vájatába beillesztették a keskeny, vashegyű nyílvesszőt, mely még ma is biztosabban talál, mint gyengén töltött muskéta olma. A pajzsok mellől óvatosan előre nyújtották a nyílpuska csövét, ujjuk a ravaszon pihent, amikor Cortés intett. Még ne! Először jöjjön a királyi jegyző. A kurtalábú formákon rágódó Godoy reszketve nézett a csónak peremére. Itt csak nem lehetetlen, nagy uram. Két pajzsot állítottak fel, hogy megettük, legalább nyakig el legyen takarva. A hang mutálva bizonytalanul mondta a latin nyelvű formulát, melyet hasonló esetekre Sevillában szerkesztett az India tanács. Don Carlos, minden spanyolok, sarumaiak, felséges ura nevében hívlak fel benneteket, akik e földnek lakói vagytok. Ne használjátok ellenünk fegyvereteket. Mi spanyolok a pápai döntés szerint jogunkkal élve jöttünk el felétek, szándékunk békés, s urunk kegyelmét hozzuk, ha meghódoltok. De ha ezen szavam után is felemelitek fegyvereiteket, már lázadók sorába szegődtök, és semmiféle kegyelem sem ment meg benneteket attól, hogy halállal ne lakoljatok, s ne vettessetek magatok s házatok népe szolgaságra. Engedjetek utat nekünk, s mint Don Carlos népének, hódoljatok. Egy elhajított kő homlokon találta, s megzúzta a könnyű vasfazekat. Godoy megtántorodott, de bürokrata volt, s elhaló hangon befejezte a mondatot. A királyi felség nevében szóltam én most veletek. Letörölte homlokáról a vért, és betámolygott a fegyveresek közé. A parton csend lett, a vadak zavartan hallgattak, s egymással tanakodtak, mintha idegen varázs ömlött volna feléjük a csónakok felől. A katonák egymásra néztek, már mondták volna, hogy csoda történt. Csatát nyert a spanyol törvény, de megint elerett a partról a szörnyű ordítás, rikoltoztak állathangokkal keverve, csodálatos élethűséggel, mintha megmozdult volna a vadon, s ezer párduc vinnyogna. Felelnének rá a hiénák, farkasok, reket, fakó ugatása, közben az egymáshoz verődő pajzsok tompaszava, egy kagylókürt magas, csontokba rágó recsenése, újra pengenek a nyilak, fehér csúvák szántanak a levegőben, szigonyok és csontvégű vesszők koppannak a pajzsokon, és belevágódnak a deregje oldalfalába. Eldördültek a muskéták, zizzenve sivított a számszerű ideg, Ortiz trombitásai túlharsogták a kagylókürtöket. Cortés csónakja ért először földet, belefúrt orrával a lágy iszabba, de már akkorra száz és száz bemázolt, félmeztelen fickó haigál dárdákat, addig volt idejük a pajzsokat szem elé kapni, másik kézbe kardot vagy lándzsát. Kövek zuhantak a csónak peremére. Különös pillanat volt, életveszélyes és mégis elképesztően különös. Ezek a mesztelen vadak szemben a teremtés fehér spanyol koronájával. Cortés félsarúja benne ragadt a híg posványban, félkézzel hadonászott, hogy levegőt nyerjen, így sántikált és bukdácsolt ki a partra. Az izzenő penge vállon csapott egy túl közel merészkedőt, az hangtalanul összeesett, a másik kötélpányvát vetett felé, de páncélkesztyűvel szétszakította a hurkot, a harmadik gerejét elkapta, és ugyanazzal a kézzel visszaverte. Fent voltak végre a kiemelkedő sziklás parton. Amint felhágtak, különös látvány tárult elébük. Mintha lábon álló, színes füveket, madársereget rengetett volna a szél, úgy himbálóztak egyforma toldíszű századok és zászlóaljak harci egységben, azonos fegyverekkel, azonos kagylókürtjelekkel. Szabályosan mozogtak. A parancsnokok magasabb, zöldesebb tollakat viseltek, cifrább arannyal vagy más csillogó színekkel kivert fegyverekkel. Don Pedro, úgy látszik, itt lesz az új világ első komoly csatája. Így 50-ed magunkkal, lovak és ágyuk nélkül nem merném vállalni. Csend lett. 20-30 halott feküdt a kikötőhelytől a sziklapartig fekvő gyepes szegélyen. A spanyolok sebeket kötöztek. Délután volt már, halkan párásodni kezdett a levegő. Egyszerre bukik le a trópusi nap. Ketten kiváltak a fegyverét rázó sokaság közül. Fegyvertelenül feléjük tartottak, a halottaikért. Aguilar beszélt hozzájuk békéről, jó szándékról, szörnyű büntetésről, de azok csak ingatták a fejüket, s rövid, gúnyos szavakkal válaszoltak. Visszaküldték a csónakokat a hajókra új emberekért. Már vagy 200 spanyol állt hevenyészet melvédek között. Alvarado a falu felé indult. Éppen bekanyarodott a települések felé vezető útra, amikor egy fa ágára akasztva meglelte Melchorónak, az indián tolmásnak spanyol ruháit. Ment előre, de csak üres házak, feketén ásító fészerek, hallgatag baromfi udvarok fogadták. Eleinte csak a fák zizektek, aztán egyszerre erősebben verte feléjük a szél a trombita, s a kagylókürtök szavát. Hátuk megett ingovány, előttük ledöntött fákból torony, mögötte rajzó, üvöltő tömegek. Egybezárkóztak, lépésről lépésre vonultak visszafelé, míg elérték az erődített szállást. Melchorejo indián megszökött. A tolmács ledobott spanyol inge rosszó men. Ismeri erőiket, emberek és lovak gyengéjét, tudja, milyen kevesen vannak. Esteledett. Mindenki érezte, hogy a távolon pislákoló indián tüzek mögött félelmes sokaság nő, s gyümölcsoltó boldogasszony vigíliáján hősi halálra készülhetnek a spanyolok. Kiélesítették acéljaikat, megtöltötték a tűzfegyvereket, s aztán rendre-rendre odatérdeltek Olmedó atya elé. Vascsizmákban nehezen hajlott a lábuk, az erdő elnyelte bűnüket. A sebesültek jajgattak, se tépés, se balzsam. A sok világot látott felcser behozatott egy indián hullát. Tűzre vetették. Tompa recsenéssel estek le róla a részek, amint fonnyadt, a forró kövérség cseppenként gyöngyözött bele a vasfazékba. A seborvos a véres, fájó felületekre öntötte a meleg, sistergő hájat, rátette a kötést. A sebesült feljaidult, aztán megkönnyebbedett. Míg körül járta, szokása szerint az őrhelyeket, végig szaladt gondolatban az elmúlt éveken, lelkében készült arra a hajnali gyónásra, melyre mindenkinek megadják az abszolúciót. A tábor közepén állt a finom grófsarjadék, Puerto Carrero, és megigazította fején az átszivárgó sebkötést. Mellette cölöpökhöz kötözve álltak halált váró képpel az indián foglyok. Aguilarral elébük állt, a tolmács szájával kérdezett. Támadtok holnap? Az ember, akinek köztünk nincs neve, de veletek jött az úszóhajókon, most ott ül a vénekkel a tanácsban, úgy mondja, könnyű lesz veletek megengesztelni az isteneket. Miért akartok harcot viselni? Üzentek a kámpohebeliek, kik leöldösték az előttetek járó fehér szellemeket. Gyaláztak bennünket, hogy asszonyok vagyunk. Mi fogadtuk törzsünknek háza előtt, hogyha újra jöttök, férfiakat és nem kufárokat fogtok találni. Mihelyt megszólaltak a kürtök, minden harcos hozta fegyverét. Sokan vagytok? Kiszámolja az égen a csillagokat. Csend lett. Nagy darab idő esett le. Aztán Kortész szólalt meg megint. Elengedlek, szabad vagy. Menj el a vénekhez, mondd meg, mi a leghatalmasabb úr hatalmával jövünk. Aki nekünk ellenáll, meghal. Meghalnak vele asszonyai és gyermekei, háza jól lakatja a tüzet. Hozzátok meg reggelre a választ. Hajnalodott. Olmedó atya neki kezdett a misének. A szürkületben minden néma volt, életről és halálról estek a gondolatok, s nem hallatszott más nesz, mint a csengőcske szomorú félénk szava. Áldozás után ettek. A tiszti asztal mellett egybehajoltak a kapitányok. Ez lesz az első komoly ütközet. Még nem lenne késő mindent itthagyni, s visszamenni a hajókra a csónakokon, Kortész megingatta a fejét. Castilia becsülete, urak, most mást követel. Halk hangon beszéltek, a parancsok rövidek és pontosak voltak, mindnyájan érezték, valódi vezér kezében vannak, a tűzkeresztség előtt. Mocsaras, ingoványos rész ez. Táborunk mögött, ha beszorítanak ide minket, végünk van. Ezért nekünk kell támadni. A domboldalra mennek fel az ágyúk, méz a gondjaira. A gyalogság felett ordász parancsol, mi meg, lovasok, megkerüljük a kukoricaültetvényeket, s hátba támadjuk az indiánokat. Ma nem kímélünk puskaport. Úr kegyelme legyen velünk. Szemben állt a fekete, messze néző ordázzal, akit ellenségének tett meg a fáma. Kezet adtak egymásnak, aztán végig lovagolt a katonasorok előtt. A halálba indulók egyszerre meglendültek, lelkes kiáltás, lekapott sisakok lengetése, lándzsás, ütemes koppanása kísérte. Támadás, ez lett a jelszó a tabaszkói síkon kora reggel. Mindnyájan segítettek felvontatni az ágyúkat a magaslatra, és egyenként cipelték a súlyos kőgolyókat. A lovasok elindultak balkézre, csak annyit láttak, hogy Diego de Ordaz felemeli vasöklős kezét. Oráte! Lehet a parancs, mert merre dobbannak a kezek, egy pillanat mindenkinél az Úristennek van számva, aztán egyszerre megszólalnak a kornétások. Oráte lehet a parancs! Ordaz számította a távolságot. Még 25-30 lépésnyire esnek le előttük a parittyakövek, s csak fáradt nyilvesszők érik el pajzsaikat. Megállt a domboldal alatt. A kardja magasba lendült, s ebben a pillanatban eldördült 14 vastorok. Megingott a szemben imbolygó, hullámzó, tarkatollas embertömeg. A spanyolok kinyújtott lándzsahegye megindult a rés felé. A zavar az indiánoknál csak egy pillanatig tartott, aztán már új meg új csoportok indultak meg a veszélyeztetett betöréshez. Kék tollasok tarkán kevertek, festett arcú valamennyi, ördög ilyen üvöltő, ugrándozó, mégis fegyelmezett. A spanyol oldalon hallani lehetett, amint az ágyúkat felporozzák. Az indiánok nehéz, kétkezi fapallosokkal harcoltak, melyeknek tűzkő éle borotva módjára nyeshette a sima olajos testet, de kicsorbult az acélkardokon. A spanyolok lépésről lépésre mentek előre, véres rés nyitva maguknak, de körös körül belepte őket a sok-sok ezer harcosból álló, zajló nyilas parittyás sokaság. Mésza úgy dolgozott fent, mint az ördög. Lőporos, kanóztól perzselt arca felvillant a füstfelhőben, a kanóc újból lecsapott az ágyójukra, újból sivítva, dörrenve repültek a kőgolyók. De a tűzi fegyver csak a távoli rendekben vágott véres utat, a közelharcon nem segíthetett. Fullasztó hőségben egymáshoz préselődve, mint élet-halál harcra borzolt ős tüskés, úgy álltak a gyalogosok, s lesték a felmentő csodát. Hol van Kortész? Ordaz egyre nyugtalanabbul tekingetett a völgyhajlás felé, ahonnan elő kellett jönnie. A nap már délidő felé mutatott, s még mindig nem volt semmi könnyebbedés, egyre újabb és újabb tömegek özöllöttek neki a lándzsa négyszögnek, minden roham után néhány sebesültet be kell hurcolni a kis tábor közepébe, egy-egy nyíl átsúran a pajzsok falán. Aztán az embermagas tengeri táblákkal elfedezett úthajlás mögül egyszerre mégis felharsant a megváltó trombita szó. Lovak nyakára akasztott csengők csörömpölése, páncélos figurák vértjeinek ütemes zaja olvat egybe a lovak patáján a koppanásával. San Hago! Tört ki a torkokból a kiáltás, 16 lovas rohan elő, kinyújtott dárdákkal, mint acélfugák, úgy vágnak be a csengők zűrzavarába, s szélvész gyorsaságával zuhannak neki a sokaságnak. Az indiánok nem láttak még sohasem lovat. Összenőtt szörnyek rohanták meg őket, kimeresztett láncsa véggel, dübörögtek, gázoltak, öldököltek. A paripák átgázoltak az olajos testeken, s a lovasok körbe keringve mentették fel a vérző, roskadozó gyalogcsapatot. A kacikák, főnökök hajszolták még előre a hadinépet, de már megbomlott a rend, melyben még mérhetetlen ezerek. Lobogó, tolkoszorúi imbolyogtak, de már nem mert senki sem a szörnyetegekkel szembeszegülni. Mésza ágyúi új erőre kaptak. A kőszilánkok szétpattantak a spanyol négyszög előtt, mely egyszerre érezte, hogy gyengébb lesz a szorítás, rések tátongtak, levegő jön a fullasztó halálvárásba. Egy pillanat volt csak, amikor egy száraz, agyon kormolt torok felkiáltott. Viktória! A lovasok egymás után visszajöttek, a lovak lecsillapodtak az észvesztő rohanás után. Egymás után Cortés, Alvarado, Sandoval, Avilla és Oli. Olmedo atya előjött a gyalogosok sorába, és magasra emelte a keresztet. Ehelyett a mai nap, Mária napja emlékére, Nuestra Señora de la Victoriának nevezem. A vezérkapitány végigment a sorok előtt. Kiesett össze, kit kell gyógyítani, kit kell meggyászolni. Egy cejbafa előtt állt meg, mely úgy emelkedett magányosan magasba, mint szomjas, pusztába szólt kiáltás. Oda lovagolt elébe. A fa lágy, melegbarna kérgébe, keresztet hasított karddal, a háncs könnyen, rétegesen vált le. A sereggel szemben állt, háttal a tengernek. Csodálatos és patetikus jelenet volt, de Kolumbusz Kristóf egykori hagyománya szentelte meg a formulát. Én, Hernando Cortés, Isten kegyelméből és Don Carlos akaratából Hispánia birtokába veszem a földet, melyet vérünk és kardunk jogán megszereztünk. Volna-e valaki, aki vitatná velem szemben a spanyol korona jogát? Felszólítom azokat, lépjenek elő, és mérjék velem össze fegyvereiket. Emeljék fel szavukat, akik úgy tartják, hogy a tartományra nem tarthat Kasztília igényt. Néma csend volt. Erre előlépett a tisztek közül Puerto Carrero. Esküszöm az élő Istenre, hogy senki sem jelentkezett. Mi, egybegyűlt tisztek, valljuk, hogy a tartomány a spanyol korona jogos birtokosa. Készek vagyunk megvívni érte. Két öreg zsoldos Kolumbusz utolsó útjának tanúi kiálltak a sorból. Mi, katonák, valljuk, hogy véreztünk ezért a földért, mely most már miénk, spanyoloké, mindörökké. Godoy jött elő kalamárissal, papírlappal. Mint királyi kiküldött, legkegyelmesebb uram nevében birtokba veszem a földet, s felveszem erről a protokollumot. Ennek hiteléül ti katonák esküdjetek! Ha ravatalozott spanyol legény feküdt, előtte megszámlálhatatlan indián halott. A foglyok előtt megállt a főkapitány. Aguilar nyelve mondta. Így jártok, kik ellenem emelitek fel kezeteket. Holnap már nem kímélem családotok tagjait sem. Új, rettenetes fegyverekkel büntetlek benneteket. Menjetek el véneitekhez, s mondjátok. Jöjjenek a hódolással, még várok éjszakáig. Ketten elmehettek. Alkonyatra visszajöttek a foglyok. A főnökök ülnek és sorban beszélnek. Békéről vagy harcról van közöttük a beszéd. A békesség ereje nagyobb, mint a háború. Megtettük a magunkét, nem szárad ránk a gyalázat. Urunk vagy, ezért parancsolj nekünk. Elmentek tanácsházatokba, ahol ülnek a főnökök. Magatokkal hozzátok azt a közületek valót, aki tőlünk megszökött, és akinek nálunk Malhorehu volt a neve. Egy óra múlva megint megfordultak a követek. Az öregebbik leborult kortész előtt virágot szórt vas csizmájára. Ha felkel a nap és megsüti orcádat, eljönnek főnökeink, és mondják, te vagy a mi urunk. Hol van Malhorehu? Az indián széttárta kezét, hosszan hallgatott. Utána valami olyasfélét mormolt, hogy az istenek türelmesek. Aguilar ismerte borús, önfelett arcot. Kérdezett. Áldoztatok? Feláldoztuk, uram. Vereskőre fektettétek? Ő izgatott minket a háborúra. A rossz hírmondó nem menekül a végzet elől.